A mai alkalommal azt gondoltam, hogy ide egy fontos ponthoz érkeztünk, azt lehet mondani, hogy egy korszakalkotó fejezet következik, vagy egy fontos mérföldkő, ugyanis valahol egy részt most befejeztünk a tányából. Azt mondanám, hogy egy bevezető részen túl vagyunk az első 12 fejezettel, első 11 fejezettel. Mert ami eddig mind elhangzott, az egy ilyen hosszabb alapfogalmak tisztázása volt, és most kezdődik a 12. fejezet, ami a könyv lényegéről fog beszélni, a közepesről. Ugye ezt tudjuk, hogy a tányának a valódi neve a Sefer Shelvim, a közepesek könyve, és a közepesről szól, ahogy az eddig már kiderült, már voltak rá utalások, hogy valójában mindenki, minden embernek az a cél, hogy közepes legyen, más kérdés, hogy ezt hányszor tudja az életében elérni, hogy legalább közepes legyen. De így valójában, ami most következik, az a lényege, az a valódi életviteli útmutatás a számunkra, és egy körülbelül egy, azt szokták mondani, a 17. fejezetig egy 5 fejezet az erre koncentrálódik, és aztán már megint nagyon sok mindenről lesz még szó a tányában. De itt érdemes lenne egy percre megállni, és mielőtt belekezdünk a 12. fejezetbe, egy-két olyan fogalmat tisztázni, ami fontos lesz ahhoz, hogy folytatni tudjuk a következőket. Hát ugye azt mindenki tudja, hogy a zsidóságról már beszéltünk sokszor, az nagyon egy ilyen gyakorlatcentrikus vallás. Ugye annyira gyakorlatcentrikus vallás, mert többször elhangzott, hogy a halaká azt tanítja, hogy mivel nem az áhítat a lényeg, nem az átérzés és az áhítat, a feeling, hanem a gyakorlat, ezért akkor is megtartasz egy parancsolatot, a parancsolat megtartottnak számít, hogyha nem, hanem nincs mögötte semmilyen áhítat. Csak föltetted a tekerted a filint, az imaszíjat, nem is tudtad esetleg, hogy mi az. Egy dolog kell, hogy ne bánd meg a micvát. Ha megbántad a micvát, szóval de kár, hogy föltettem a filint, akkor az olyan, mintha nem tetted volna föl. De ha ez nincsen, mindegy, hogy miért raktad föl, a filin az megvan. Tehát nagyon gyakorlatcentrikus vallásunk van. És erre már sokszor beszéltünk, hogy ez miért jó, ez mire jó. Az ember ez egy gyakorlati ember, és neki annak van valóban jelentősége, ami gyakorlatilag is kézzel fogható. És utána majd jön, az hozza maga után az áhítatot. Ha az ember mindennap imádkozik, akkor lehet, hogy sokszor ez megszokásból lesz, de azért időnként azért ráhajt, oda, a figyelmét odafordítja, hogy mégiscsak. Ha egy szöveget el kell mondani, akkor lehet, hogy 10-szer elmond, és abból 8-szor oda se figyelsz, hogy mit mondasz. De valószínűleg azért a 10-ből 9-szer, 1-szer legalább a szöveg olvasása közben eszedbe fog jutni Isten, és azt, hogy igazából ezt miért is mondod. Ez egy érdekes dolog, mert valaki imádkozik mondjuk tényleg naponta 3-szor elmondja előész ima adagot, reggel, délután, este, akkor azt a személyes tapasztalatot tudom mondani, hogy tényleg előfordul, hogy egyszerűen, most valljuk meg őszintén, az ember annyira már megszokta ezt a élete részévé vált, hogy nem lehet azt mondani, amikor odáll a smoneszrét, az amidát elmondja, akkor remegve úgy érzi, mint hogy Isten előtt állna, pedig így kéne, hogy legyen. De valahogy valami nagyon gondolkodik, és úgy mondja el az egész szöveget, kb. Egy másfél perc alatt, hogy nem nagyon, de olyan velem még nem fordult elő, szerintem, hogy elmondtam az ábidát, és legalább egy pillanatra ne gondoltam volna Istenre az alatt. Most, ha én nem mondanám el az ábidát minden nap, hanem csak várnám azt, hogy majd, ha majd Istenre gondolt, majd, ha majd spontán jön, akkor az ennyi se lenne. Úgyhogy ennél, ez mindenképpen ez megmagyarázni, miért jó. De. Miért jó a gyakorlat. De. Ez nem azt jelenti, hogy itt megállunk. És azt mondjuk, hogy csak a gyakorlat számít. Semmi lényege nincs az áhítatnak, az érzésnek. Ez nem így van. Sőt, ugye többször figyelmeztetjük arra, hogy ne legyenek a micvák micvát, anna simmelumadá. Ne csináljuk megszokásból a micvát, hogy úgy, ahogy vacsorázunk, akkor csilint is teszünk, hanem jiubei nechakechad a sim, legyenek a szemedben a micvák és a tóra, mindig legyen mint olyan, mint hogyha új lenne. Ugye van egy olyan fontos mondat, amikor azt mondja a Tóra, azt mondja az örökkévaló, lássátok az igét, amit én adok ma neked. Hát azt mondja, hogy adok ma neked? Hát már régen adtad, mi az, hogy adok ma neked? Ezt ma felolvasom, akkor ezt hogy kell érteni, hogy adok ma neked? Sőt, amikor a Tórára mondott áldást mondjuk, a Tóra tanulásra is van áldás, mint minden micvára, a Tóra tanulás is egy micva, akkor is azt mondjuk, áldottak törekedő Isten, aki adja a Tórát. Nem aki adta, hanem aki adja a Tórát. Miért? Mert azt mondja, a Talmud úgy kell tekinteni a Tórára és a viccákra, mintha azok újak lennének. Mi nem mintha 3000 éve kaptuk volna, mintha ma Isten megjelent volna nekünk a Szinájén, és ezt elmondtam, hogy miért jó az, hogyha így tekintünk rá. Azért, mert akkor az egészet másképp, sokkal nagyobb átérzéssel és élvezettel fogjuk csinálni. Meg lehet figyelni azok az emberek, akik közelednek a zsidósághoz, és először csinálják a szombatot, vagy először imádkoznak, vagy azokban hihetetlen nagy a tűz és az átérzés, és még ők mondják a többiek, hogy nem így kéne imádkozni, jobban át kéne, nem kéne beszélni ima közben, hogy ilyenek. Ez megfigyelhető. Miért? Mert nekik ez tényleg új, és ezért sokkal könnyebb a különlegességét átérzni. Amikor az embernek egy új autója van, akkor mindig akkor nagyon élvezi a utazásban. Amikor már elmúlik egy idő, akkor már keresni egy újat. Most nem mondok más példát is erre. Hogy? Igen. De az ember az újat, azt mindig értékel. Most nehogy az legyen, hogy a micvákkal is így vagyunk, hogy egy idő után már nagyon beleszokunk a micvába. Ha abban csináljuk a megszokásból, az is jó. Jobb, mintha nem csinálnánk. Az előbb említettek miatt. De nehogy így legyen. Próbáljuk meg a Tórát úgy tartani, hogy új lendület, minden nap úgy tekintünk, mintha ma kaptuk volna meg, ma, hogy legyen ott érzésem, amit a micva meg. Van itt még egy dolog, ami egy érdekes dolog, amit sokan nem tudnak, hogy azt mondjuk, hogy van 613 parancsolat. Ebben a 613 parancsolatban az egyik, az a szeresd az örökkévaló Istenedet. Ez egy furcsa parancsolat. Mert az, hogy van egy olyan parancsolat, hogy tedd fel a tfilint, vagy hogy tartsd a szombatot, vagy hogy egyél ezt, ne egyél azt, vagy hogy így házasodj, meg úgy ne, csald meg a feleséged, meg hasonló. Ez világos, ez egy elég gyakorlati kérdés. De nézd, hogy van egy olyan parancsot, hogy az egy a 600-tel, hogy szeresd az örökkévaló Istent. És egyrészt ez tanítja nekünk, tehát, hogy azért mégis az áhítat az nagyon fontos, de hogy lehet Isten szeretetét megparancsolni, és egyáltalán mi az, hogy Istent szeretni? Ez mit jelent? Hogy tudom ezt a micvát megtartani, illetve ha ez nem jön spontán, akkor hogyan tudom? Erre fölteszi a Mezdicsi Mágid, a Baal Shem Tov utódja, aki a haszidizmus második nemzedékével vezette a haszid virágatot, azt mondja, hogy lehet a szeretetet megparancsolni? Ha én nem szeretem a mákos tésztát, akkor ilyen fognak rám parancsolni, hogy szeressem a mákos tésztát, én nem fogom szeretni ezt kérni. Azt mondja, meg tudom enni, de érzést parancsolni lehet, érzést parancsolni? Hogy lehet nekem megparancsolni, hogy szeressem Isten? Ha nem szeretem, nekem nem jött be, akkor most ezt segítek, hogy te megparancsolod? Hiszek benne, de nem szeretem, nem jövőn ki. Most akkor ezért, ha megparancsolod, hogy szeressem, akkor szeretni fogom? Szóval ez egy érdekes dolog, és hasonlóképpen a Tóra azt mondja, hogy azt mondja, Máha sem eléke echa sajön imach, ki imle jirehe sem. Mit kérete Istenek tőled? Semmit, mondja a Biblia. Csak azt, hogy féld őt, mondja a Tóra. Szóval akkor látjuk, hogy kell Istent szeretni, meg kell Isten félni, és ha nem félem, akkor mi van? Akkor hogy tudod megparancsolni, hogy féljen? És ha nem vagy a félős típus, meg eleve mit kell hogy kell azt érteni, hogy félni Istent? Azt úgy kell érteni, hogy remegek a remelő lábakkal jár az utcán, hogy mikor fog lecsapni rám? Szóval hogy kell érteni ezt a két dolgot, és hogy lehet ezt a két dolgot megparancsolni? Igen, Péter, hozzánk.
Én úgy gondolom, hogy azt nem a mai értelembe kell venni ezt a félni.
Nem a mai értelem.
Nem a hétköznapi értelembe a félni, rettegni tőle. De inkább arra gondoltam, hogy ha abból indulunk ki, hogy a parancsolatok tevőleges parancsol, akkor itt talán nem arról van szó, hogy itt ez egy értelemnek a megparancsolása, hanem tételezzük föl, aki egyáltalán odáig fajult, hogy ezeket a parancsolatokat igyekszik betartani, abban ez az érzelem megvan. Itt ennek az értelemnek a kinyilvánítása. Tehát mondjuk úgy értem, hogy azt kéri, hogy te ennek adjál tanújelét is. Tehát nem az érzelmet. Így előkötelezőként, hanem az, hogy ezt jelenítsd is meg.
Nagyon jó, amit mondasz. és logikusnak is tudunk, de nem teljesen állja meg a helyét. Miért nem? Két azok miatt sem. Ha ez így lenne, akkor nem kéne ezt mondani, hogy szeresd az örökké Istenet. Elég elmondani, hogy csináld ezt, meg azt, ami írva is van. Mi az a plusz, amit ez a misva elmondása okoz? Hát már, ha tényleg a szeretet, az csak azt jelenti, hogy a szeretet kifejeződését mutasd ki, mik ezek a micvák, amiket megtartasz, akkor elég lenne megparancsolni a micvákat, és nem kéne pluszban hozzátenni a szeretetet. A másik pedig az, hogy te azt valakinek egy ajándékot, ez még ami a, akár a szeretet kifejeződésé is lehet. Ez még azt jelenti, hogy te szereted? Nem. Hányszor fordul? Még az sem. Ezer dolog lehet, amiatt csinálsz valamit valakivel, akit nem szeret.
Sőt,
lehet
kifejezett ki. Következik.
Nem, csak azt akarom mondani, hogy a szeretet az nem egyezik a szeretet kifejezésével.
Nem is mondtam.
Te azt mondtad, ha jól értettem?
Azt mondtam, hogy megvan a szeretet, tehát az, aki a hatát parancsolatot...
Ja, és csak várjál, ez ott van a harmadik dolog, amit akartam mondani. Tehát az, amely, ha már valaki ezt megtartja, akkor valószínűleg szereti Isten. De itt két problémám is van ezzel a felteréssel. Az egyik az, hogy most képzel, most a te esetedben mondjuk, vagy az mi esetünkben, ez, ebben van logika. Valaki fölnő egy vallásos családban, egy olyan környezetben, föl sem merül, hogy valaki nem vallásos. Még mennyit vissza 300 évvel ezelőtt. Fölnő egy ilyen családban, föl sem merül, hogy neki választási lehetőség lenne, hogy ne legyen vallásos. Persze lehetne lehetőség, de hova menne, mit csinálna? Igazából, és ezt így nevelték. Így volt ez mindig. Apja így csinálta, olyan neki a tfilint fölreggelente, mint ahogy a nadrágát felhúzza. Annyira természetes és az élete része. Itt nem arról van szó, hogy ő a misszák többségénél semmifajta kísértés nem érez, sőt, még így ez rendezi is az életét. És eleve még ma is vannak, az emberek többsége ma nem az a típusú ember, aki szeret az életén változtatni. Tehát mind a vallásos emberek között, mind a nem vallásos emberek között, azok az vallásos emberek, akik mondjuk eltávolodnak a vallásról, ott kell, hogy legyen valami, ami megmozgatta őket, valószínűleg rossz irányba, valamilyen probléma, vagy valami, ami miatt úgy döntöttek, hogy elhagyják azt a közeget, amiben elfelejtek. És ugyanígy ez a másik irányú, ha valaki elkezd közelni a vallásfelé, akkor azt jelenti, hogy valami megmozgatta őt. Ez nem pedig azt jelenti, hogy ő hátrányosabb, sőt, valószínűleg van benne valami, ami miatt érzi, hogy erre szükség van. Az emberek többsége nem ilyen. Az emberek többsége nem akar változtatni az életén. Ő fél az újtól, valahogy a biztonságérzetét érzi veszélyben, nem kíván, nem érdeklődik ilyen, sőt, fél az ilyen dolgokat is. Ez igaz mind vallásosokra, és lehábbul, mind nem vallásosokra. Úgyhogy az, hogy valaki vallásos, az teljesen mehet megszokásból. És föl sem merül benne Isten, hogy most én szeretem Isten, egy kicsit túlzok persze azért, mert ez nem így van. Mert valaki így érzi, hogy egyszer-egyszer csak elgondolkozik azon, hogy mit csinál és miért csinálja, és kicsit túlzok. De azért az élet bizonyos szakaszaiban ez teljes megszokásból is mehet. És a másik problémám pedig az, hogy igaz lenne, amit mondasz, de mondjuk a mi esetünkben, de még nálunk sem teljesen igaz. Mert akkor mi a különbség akközött, hogy szeresd Istenet, és hogy féld Istenet? Mivel látjuk a különbséget a szeresd és a féld között a gyakorlatban? Mind a kettőnek a kifejeződése lenne a micvák megtartása, akkor melyik micva az, amelyik azt mondja, ez a félelem miatt, és az pedig a szeretet miatt van.
Én azt gondolom, hogy a szeretet az, hogy ezen micvát a törömmel csináljuk, és a félelem pedig többször van a Tórában az, hogy én vagyok az örökkévaló, tehát többször figyelmeztet a törvényre, amit éppen olvasunk, hogy ezt most vett komolyan. Tehát effektív a feladatot megkapjuk, hogy ez én külön figyelmeztetlek téged arra, hogy ezeket a feladatokat meg kell csinálni. Tehát
amit az Éva mond, az nagyon jó. Most éppen a heti szakaszban is volt egy hely. Amikor azt mondja Rási, mindenhol az Isten azt hozzáteszi egy micvához, hogy én vagyok az örökkévaló. Ezt olyankor teszi hozzá, amikor erre a tilalomra az ember azt mondja, én lehet, hogy ezt most csöndben megszegem, mert úgyse fogja senki látni. Például annál a micvánál, hogy tilos a súlyokkal játszani, amikor leméred az árut a vevőnek, Azt mondja, én vagyok az örökké való, azt mondja, de én tudom, én észreveszem ezeket a dolgokat.
Igen. Érzem a részben, és akkor is látok a gondolatait.
Én gondolok egy olyan, hogy a gyerek és a szülő közötti kapcsolat, hogy a gyerek mondjuk sok mindent megtehet, mert a szülő szeretetből mindent megad neki, és hogyha csak azt tapasztalná a szülőtől, hogy ő szereti, bármit megtehet, bármit megkaphat, és soha nem félne a szülőtől, akkor cselekedne olyat is, ami mondjuk negatív. Uh-huh. Tehát rossz.
Az még azt mondja, hát ez elnéző az Isten, ez még belefér. Hát vagy a gyereknek megbocsájt a szülő, nekem is megbocsájt. Igen, ezt mondotta is, hogy valami ilyesmi. És te is akarsz.
Na jó, én csak arra gondoltam, hogy mondjuk ez az kicsit erős fogalomnak tartom. Tehát mit tudom, fogad el főnöknek, az nem azt jelenti, hogy meddek tőle, de tud, hogy ő fölötted van. Uh-huh. Hát,
uh-huh. Jó, most egyrészt ugye azt le kell szögezni, hogy valóban ha már összefélem, ez nem a büntetéstől való rettegést jelenti, de majd akkor mindjárt megpróbáljuk megjelzni, hogy akkor viszont mit jelent. Kezdjük inkább a pozitívat, a szeretettel. Ugye, hogy lehet megparancsolni azt, hogy szeresd az Istent? Ha nem szeretek valakit, akkor hogyan lehet rám parancsolni, hogy szeressem? Ugye vannak ezek a ilyen grafitik a falon, hogy Isten szeret, meg szeretjük Istent, meg szeretem Istent. Ezek általában, az esetek többségében halucinációk. Mit szeretsz? Egy mákos tésztánál el tudod dönteni, hogy szeretem vagy nem. Miért? Mert van valami tapasztalatod vele kapcsolatban. Mert a szádba és nem ízlik, vagy ízlik. Egy fickónál egy másik embernél el tudom, hogy szereted vagy nem. Hogy néz ki, milyen dolgokat mond.
De parancsolatot szerezd.
Kit?
Szeretem.
Oké, okay, jó kérdés. De ott is ez egy jó. Majd akkor a válaszból itt ez is érthető lehet. De nagyon jó az a kérdés. Szóval, hogy lehet megválaszolni? Azt lehet, hogy tiszteld, vagy hogy viselkedj el helyesen. Az, hogy szeresd, miért kell nekem szeretni, és hogy tudom én őt megszeretni, hogyha akkor induljunk ebből ki, ha ezt már felvetetted. Hogy tudok valakit megszeretni, ha én egyszer nem szeretem? Az agyam által. Azáltal, amit eddig tanultunk. Ha én nem csak készenként kezelem őt, hanem elkezdek gondolkodni róla, hogy miért ilyen, és mi vezetett ide, és akkor azt a gyűlöletet mondjuk, hogy van fele, minimum egy szánalomra tudom átváltozatni, és ha még jobban dolgozok magamon, akkor még el is tudom kezdeni szeretni, hogyha fölismerem benne a nagyon mélyen ott levő. És a gyakorlatban mondjak nektek egy példát. Most lakásunkat felújítottuk, és a velünk szemben lakó nő, ez valami borzalom, minden reggel 6-tól 8-ig takarítja az ablakát, hogy ilyenkor jól körbenéz, hogy mi van a szomszédoknál. Az egy hét után feljelentett bennünket valamiért, ami nem tetszett neki. És akkor, de egy borzasztónak. Tehát ez vele már egy naphoz, de beköltöztünk jött, hogy a gyerekeim gyufákat dobnak az ablakból, meg hogy miért, mindig van volt olyan problémája. Most ma reggel találkoztam vele, és akkor nem mondtam neki semmit, de ugye először első reflex az, hogy beszólok neki, hogy menjen az időbe. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy mi lett volna, ha most mégis mondok, mi lett volna a legjobb, ha mondok neki, mi lett volna a leghatásabb. Ha azt mondom neki, hogy maga egy bunkó állat, már én is a kérdésre, igen, nem szoktam mondani, de legalább azt mondom, hogy maga az bunkó, igen. És hogy neki miért jó az, hogy engem feljelentett, akkor valószínűleg csak még jobban fog feljelenteni, még jobban le fog pörögni. Ezt mondjuk, hogy mi lenne akkor, hogyha kipróbálnám azt, hogy jönnék hozzá, és azt mondom, ön ugye egy nagyon szomorú ember. Egy nagyon boldogtalan ember. Valószínűleg el van keseredve, esetleg tudok önnek valamiben segíteni. Hogyha nem lenne ennyire elkeseredve, akkor nem keresné másoknak a elkeserítését. Biztos van valamilyen problémája. És én nagyon szeretném, hogy ez megváltozzon, és hogy önnek több öröme legyen az életben, mert ez nekünk is jobb lenne. És akkor valószínűleg ezzel nagyon meglepődne, de ugye én magamban is akkor hirtelen megváltozott azt, hogy én hogyan tekintek rá. Inkább már sajnálom, mint gyűlölöm. Most csak egy ilyen gyakorlati példa, hogy Tehát mégis tudunk változtatni az érzelmeinken. Egy másik emberrel kapcsolatban, jó példa, szeress el veletetet, mint önmagadat, ugyanúgy, ahogy elnéző vagy magaddal szemben, és azt mondod, hogy néha nagyon rosszul, hogy csak bunkon viselkedek, de hát azért még beletér, mert hát értsétek meg, hogy én egy ilyen vagyok. Ilyen vagyok, hát azért lehet engem szeretni is minden hibám ellenére, mert az olyan szeretnivaló vagyok, csak itt nézzetek rám, nézzetek tükörbe, olyan szeretnivaló kis lomó vagyok. Akkor az ember elnéző magával szemben. De miért elnéző magával szemben? Mint ahogy mondják bölcseink, al kolpsaim tehasze áva. A szeretet minden bűnt el tud takarni. Ha valakit szeretsz, akkor mindent elnézel neki. És mivel magadat szereted a legjobban, de magadnak mindent elnézel. Általában minél jobban nem szeretsz valakit, annál jobban észreveszed a hibáit, és minél jobban szeretsz valakit, annál inkább a szeretet eltakarja a hibáit. És mert magunkat szeretjük a legjobban, ezért a mi hibáink, azok a legtöbb esetben föl se tűnnek, és meg vagyunk lepődve, amikor valaki mondja, tényleg, én milyen vagyok? Nem is gondoltam. Így kell szeretned a másikat is. Szerintem, hogy rá kell koncentrálni az ő pozitív oldalára, és akkor nem fogod észrevenni a hibáit. De Istennel ezt hogy lehet megcsinálni? Istennel van egy plusz probléma az Istennel való szeretettel kapcsolatban, hogy én őt nem ismerem. Téged ismerlek, akkor kitolok valakit egy érzelmi viszonyt. De őt nem ismerem. Akkor mi kell ahhoz, hogy egyáltalán szeretni tudjam, valamennyire meg kell ismernem? Hogy tudom én Istent megismerni? Nem úgy, hogy feladok egy hirdetést, hogy ismerkedés, hanem hogy elkezdek tanulni, gondolkodni, elkezdek Istenről gondolkodni, elmélkedni, az agyamon keresztül tudok Istennel megismerkedni. És ebből a megismerkedésből, ebből a meditációból az agyamon keresztüli, az értelmemen keresztüli megismerésből, mert meg lehet ismerni egy embert, mondjuk egy embernél is, meg tudok ismerni valakit, akit találkozom. De meg lehet ismerni valakit is, akivel soha nem találkoztam, és nem is fogok vele soha találkozni. Azt mondom, hogy én ismerem a Lubavitch Rebét. Én személy szerint 2-3-szor láttam a Rebét élőben, de az, hogy ismerem, az nem ebből fakad. Nem azért, mert ismerem a tanításait, az életét, nagyra tartom emiatt, stb. És ezt mindenki elmondja, valahatja magára, annak ellenére, hogy nem találkozott előre egyáltalán. És ez a lényege a Rebe ismeretének, nem az, hogy láttad vagy nem láttad. És ugyanez elmondható más emberekről is. A megismerés az nem csak a fizikai kapcsolat által jön. És Isten is így van. Ha Isten megjelenik bizonyos dolgokban, nyomot hagy maga után, és ha én ezeken elgondolkodom, akkor képes vagyok őt megismerni valamilyen szinten. Minél jobban ismerem őt, annál fejlettebb tud lenni az én érzelmem vele kapcsolatban. Magyarul, az Isten szeretetet hogy lehet nekem megparancsolni? Mert megint lehet nekem parancsolni, mert el tudom érni. Hogy tudom elérni? Nem spontán, hanem a értelmem által. Ugyanúgy, ahogy meg lehet nekem parancsolni, hogy szeress tele barátodat elindni magad, mert az agyadat használva képes vagy elkezdeni szeretni őt, hogyha elkezdesz rajta gondolkodni és jobban megismerni, akkor el fogod kezdeni szeretni. Ugyanúgy Istent is meg tudod szeretni, hogyha használod az agyadat. De nem úgy, hogy fölkelsz ideges, azt mondod, imádom Istent, te olyan jó vagy, imádlak. Ez általában halucináció. Nem mondom, egy primitív szintje lehet ez is a szeretetnek, hogy mondjuk, te megnyertem az ötösi lottót, imádlak Isten. Lehet egy primitív szintje, de ez nem Isten szeretem, hanem azt az érzést szeretem, amit ő ad nekem. Ez egy nagyon nagy különbség. Az emberek általában az Isten szeretet azt mondták, hogy Isten de jó velem, őt ellát engem ezzel azzal. Ez nem valóban Isten szeretet. Ez olyan, mint hogy szeretem a feleségem, milyen jó érzést tud nekem ő adni. Ezt úgy szeretem, mint ahogy szeretem a sulcsirkét. Azt is szeretem, mégis megeszem, és aztán kidobom, eldobom, amikor már a csont marad, csak meg. De a feleségemet nem így kell szeretni, amiről többről van szó, mint hogy szeretem azt az érzést, amit ő nyújt nekem. Az is jó, de ennél többet jelent ez a típusú szeretet. Most Istennel kapcsolatban is így van. Hogy nem elég az, hogy szeretem, mert megnyertem az ötös lottót, mert ott igazából az ötös lottót szeretem, nem őt. Viszont Istenről, ha elkezdek gondolkodni, és erről, hogy mindjárt részletesebben is beszélünk, ez mit jelent, akkor ebből születhet egy Isten szeretet. Ha megszületett az Isten szeretet, akkor igazolna Péternek, hogy ez engem arra fog serkenteni, hogy a micvákat megtartsam, ha eddig nem tartottam meg. Ha pedig eddig is megtartottam, csak megszokásból, vagy valami másokból, akkor azok megtelnek élettel, és örömmel, és hasonlókkal, nem csak gyakorlati dolgok maradnak. Valaki megkér valamire, azt megtehetem megteszem. De hogyha én őt szeretem, és tudom, hogy neki ez fontos, akkor nem egyszerűen megteszem, hanem bukfencezve, örömmel fogom megtenni, mert örülök annak, hogy én őt szeretem, és ezzel örömet okozhat, vagy neki ez fontos. És a misztráknál nem mindig értem, hogy az Istennek miért fontos, de hát ezt mondta, akkor ezt megcsinálom. És hogyha én szeretem őt, akkor sokkal több lesz ott az áhítat, meg az átérzés, mint hogyha csak egyszer megteszem, mert megteszem. Ja, akkor mindjárt, hogy az Isten szeretetre visszatérünk, akkor most rátérünk a Isten félelemre. Valóban az Isten félelem, az nem egy rettegés. A chared, lachrod, az jelenteni azt, ezt a típusú félelmet, héberül, rettegek valamitől. Az a szó, hogy Isten félelem, ezt úgy mondjuk éppen, hogy jirat hasem. Mit jelent az a szó, hogy jirá? Chared, az előbb említett, a szó szerint azt jelenti, hogy rettegni. Lachrod. A jirá, az abban a szóval, hogy jiro-e. Látni. Szerinti, ez mind a két oldalról igaz. És Isten félelem azt jelenti, hogy én tudatában vagyok annak, hogy Isten engem mindig lát. És ez egyik jelentése. És a másik jelentése, hogy én úgy azt az érzést akarom elérni, mintha magam előtt lenne Isten. Magyarul az Isten nem valami távoli, szeretetteljes barát vagy szülő, hanem valaki, akit én nagyon tisztelek, és mindig ott van mellettem, hogy megválogatom, hogy hogyan fogok viselkedni. Mondja a Talmud, Fájre, hie, moire, se máim, a léhem, te moire, buszor, vadam. Bárcsak olyan lenne az ég félelme előttetek, mint a húsvér ember félelme. Magyarul, ha valaki csinál valami rosszat, akkor mindig azt mondja, úgy csak ne lássák meg, gyorsan megcsinálom. Ha úgy érezni Istent, mint a valóság, hogy, mint ahogy az valóban van, hogy ő mindig ott van, akkor ezt mindig csinálna. Van egy nagyon érdekes szabály. Ugye a szemérmesség, az, hogy az ember nem rohangál félmeztetni az utcán, ez egy érthető dolog, nyilván benne van az, hogy megadjuk a tiszteletet magunknak és egymásnak, hogy szemérmesen öltözünk, hogy ez a tniút, ami még jobban markozik nőkre, hogy a testük bizonyos részeit el kell takarni, legyenek kilívóak, stb. De a halakha azt mondja, hogy ezt még a saját szobádban is meg kell tartani. Ott is, amikor átöltözik az ember, akkor ne rohangáljon mesztelenül a saját szobájában sem, még ha egyedül van, akkor sem. De miért? Ezt nem azt mondja, hogy kicsit bekened magad vízzel, és aztán letakarod a kezed, és bekened a másik kezed vízzel. Amennyire lehet, az ember ne... Szóval van olyan az ember, emlékszem, amikor voltam New Yorkban, és akkor mentünk sófárt fújni ilyen rossosan, akkor olyan zsidók, aki nem hallottak. Akkor mentünk ilyen negyedekbe, hogy csomó orosz zsidónak, akkor bekopogunk minden lakásba, és mondjuk rossosan, ahol megfújnánk a sófárt, néztek, jó? Megfújtunk a sófárt, és mentünk tovább. Akkor gyakran előfordultak, az oroszok kinyitották az ajtót, és hozzá vannak szokva, mint ahogy mi is, a távfűtéshez, hogy ezt nem lehet leállítani, és ezért ilyen, kijöttek a férfiak, és látnak, hogy az alsó gatyáját is csak most vette föl, miért kinyitotta az ajtót, de csak azt vette föl, semmi más nem volt, hogy kinyitott, show! És egy ilyen fehér alsó gatyával megjelent. És akkor megfújtuk neki a sófát. Most tehát, hogy az ember ne így járkáljon otthon se, hogy minden nélkül, hogy ilyen lazán érezze magát. De miért? Szóval azért, mert Isten mindig látja. Nem most Isten zavarját, Isten a ruha alatt is látja. De nem, ez, nem ebből a szempontból, a saját maga szempontjából. Szerintem más az az érzés, hogyha lefordítod azt, hogy Isten mindent úgy van, arra, mintha ő mindig látna, mintha valaki mindig látna téged. Tehát a látás, az a jirá, az a félelem, amit itt félnek nevezünk, de ez nem rettegés. Na jó, de akkor miért mégis félelem? Az, amikor az ember retteg, mert azt mondja, ha valami rosszat csinálok, Isten látja és meg fog büntetni, akkor nem Istent félem, hanem a botot félem. Ugye? Az a jirát ha ones, az a büntetés félelme, nem Isten félelme. Akkor mi Isten félelme? Ez olyasmi, mint amikor van egy nagyon okos ember, ki bejön egy előadó terembe, ahol több száz ember ül, és mond egy előadást, és aztán megkérdezi, hogy vannak kérdések? És mindenki csöndben ül. És biztos egy csomó kérdés, de senki nem meri föltenni, mert nem akar, nem szégyeli magát. Ugye nem jól fog fogalmazni, butaságot fog kérdezni. Általában azok szoktak ilyenkor kérdezni, akik nem mérik föl a óriási különbséget köztük és az előadó között. Vagy azok, akik nagyon bátrak, és azt mondják, ne csinálom azt, hogy most lehet, hogy butaságot mondok, vagy azok, akik meg vannak győződve, hogy ők legalább olyan okosak, mint az előadó. És akkor ilyen hosszan szoktak kérdezni, az ott van ilyen, hogy van egy ilyen tulajdonos, és akkor valaki föltesz egy kérdést, hogy fél órán keresztül beszél, az egész életét elmeséli. És igazából nem is jön ki, és igazából nem is kérdés, csak azt, hogy azt mondja, hogy hát te már egyik ilyen így előadott, és akkor már hagyd mondjak már én is valamit, mert én is vagyok olyan okos, mint ő. Tehát ezt jelenti az Isten félelem, amikor érzed azt, hogy Isten ott van, Isten lát, de ez nem azért, nem a félelem, nem azt jelenti, hogy hú, lehet, hogy megver, hogyha van rosszatság, hanem egyszerűen maga a tudat, hogy ő mindenütt ott van, késztet arra, hogy úgy viselkedjél, hogy ne kerüljél szégyenbe.
Tehát ez inkább tisztelet, nem?
Tisztelet teljes félelem, így lehetne mondani. Azt jelenti, hogy érzed azt, hogy te mennyire kicsi vagy hozzá képest. Ilyesmi. Így lehetne lefordítani. Most. Nem, ez az a különbség, hogy én nem vagyok. Nem. Most nem magam. Nem magamról beszélek.
Nem beszélek.
Nem azt jelenti, hogy én... Persze.
Ez biztos nektek is feltűnt, hogy már nekem. Itt volt az Orvos Mária, egy köztudottan nagyon neves történet, és akkor volt itt 80-100 ember, és egy-két jó kérdés volt, a többiek pedig ilyen soha nem látott emberek, akik akkor megjelentek, és nyomták a kérdést, és nem is tudtam, hogy le kellett állítani, és mit akart mondani, és hosszan-hosszan meséltek az életükről, meg a feleségük életéről, meg a kutyájuk előző gazdájának az életéről. Mondták. Ez egy jellegzetes dolog. De ugye nem véletlen talán azt mondja, hogy aki szégyeli magát, az nem tanul, meg kérdezni kell, csak most azt nem ebben a kontextusban meséltem el, hanem csak, hogy azt kifejezzük, hogy van egy ilyen típusú félelem, akkor nem azból félek, hogy ő bántani fog engem, hanem tisztelt teljesen félelem.
Kérdezni, tudni kell.
Az is igaz. És a tudáshoz kérdezni kell.
A tudáshoz kérdezni kell, mert az
egy kérdés, ami... Na, szóval akkor nagyjából ilyesmi a Isten félelem és az Isten szeretet. A Zohár azt mondja, hogy micva, félelem és szeretet nélkül olyan, mint a madár szárnyak nélkül. Van a madárnak is két szárnya, és ahhoz, hogy a madár föl tudjon repülni, ahhoz a két szár, aminek így kell csinálni, ellentétes irányban nyomják magukat ez a két szárny. Ugyanígy van a szeretet és a félelem, mind a kettőre szükség van. A Jom Kipuri imában azt mondjuk, olyanok vagyunk, mint a te fiaid, és olyanok vagyunk, mint a te szolgáid. A kapcsolat ez erre a két pólusra utal. Egyszerre szeretünk téged, és te szeretsz bennünket. Van közöttünk egy ilyen szeretett kapcsolat, és egyszerre van köztünk egy ilyen félelem teljes kapcsolat. És mind a kettő nagyon fontos. Van ez a történet a Baal Shem Tovban, hogy egyszer eljött egy faluba, és a gyerekek, és oda ment a zsinagógához, és azt mondta, hogy nem tudok bemenni. És azt mondták neki, hát miért nem tudsz, mert teli van ez a zsinagóga, nem férek be. És azt mondták, hogy miért az, hogy nem férsz be, hát nincs senki. Azt mondták, igen, de imákkal van tele, mert itt annyi mindenki imádkozott áhítat nélkül, hogy az imák lent maradtak, és most már nem férek be, nem tudok bemenni. És erre odajött egy gyerek, és azt mondja neki, hogy bár sem tudok, mondd el a Smá Iszraelt, és a gyerek a kezére tette a szemét, és elmondta, Smá Iszrael, a semmek, a kényos, a mechánszem. Ah, most már be tudok menni. Miért? A gyerek olyan áhítattal mondta ezt az egy mondatot, hogy minden imát az fölemelt, amikor áhítat nélkül mondta, és most már kiüresett a zsinagógába, be tudok menni. Ez mit, ezt pontosan erre utal, hogy nem elég megtenni ez mindenképp fontos, enélkül nincs semmi, a cselekedet nélkül. Kell, hogy legyen mögötte állított, hogy az felszálljon az a cselekedet, az nem maradjon len a fizikai cselekvés szintjén, hanem az többet jelentsen, mint egy fizikai cselekvés, mint egy szöveg számravevése, hanem legyen abban valami több. Most akkor nézzük meg, hogy miért kell, hogy két szárnya legyen a madárnak. Miért kell, hogy legyen félelem és szeretet egyszerre, mert mind a kettő más irányba hajt engem. A szeretet az sokkal inkább a pozitív cselekvések felé a vinyasz, hogy szeretem, akkor megteszem neked. Szeretlek. Megteszem neked. A félelem pedig azt mondja, hogy ha félek, akkor ügyekszem nem csinálni olyasmit, amit nem kell. Magyarul az Isten szeretet inkább a tevőleges parancsolatokra serkent, az Isten félelem meg inkább a tiltó parancsolatok megtartására serkent. De a félelmen, Isten félelem és az Isten szereteten belül is több szint van. Most alapvetően az Isten szereteten belül két és fél szintet tudunk megkülönböztetni. Ezekről sok szó lesz a tárgyában, most röviden fogom összefoglalni. Minden Isten szeretet, majdnem minden Isten szeretet érzés, meg kell, hogy legyen előző valamilyen meditációval. Ami azt jelenti, Istenről való gondolkodással. Magától nem jön Isten szeretet. Azt mondom, hogy majdnem mindig. Milyen típusú meditáció lehet? Mit értünk meditáció alatt? A meditációra, ma, amikor azt mondjuk meditáció, akkor az emberek mit szoktak gondolni? Mantrázás. És akkor bum, miért jó a mantrázás? A meditáció, ez mire való? Mert amikor valaki mantráz, ez egy kivonja a tudatos énjét, és bekapcsolódik a tudatalattiba, és blabla. Amikor mi meditációról beszélünk, akkor ez egy tudatos gondolkodásra vonatkozik. Mit jelent tudatosan meditálni? Amit mi hisbojnanusznak mondunk héberül, a bina, az értelem szóból, amikor egy bizonyos fogalmat tudatosan végig gondolsz, és úgy gondolod végig, hogy minden részletét minél jobban megértsed, mint hogyha tudatosan, tudom, hogy ez egy ritka dolog, hogy ez előfordul velünk, de már biztos próbáltuk, hogy valami nem csak úgy kutyafogtál, hogy átfutott az agyunkon, hanem egy témán úgy gondolkodtunk, és hogy ez hogy jutott el az egyről a kettőig, a kettőről a háromig, hogyha egy matematikai elméletet végig gondolnánk, és próbálnánk a bizonyítását megtalálni, és nem csak úgy gondolod, hogy mi lehet ez, akkor egyszer csak majd bejön, hanem tényleg végigvinni a dolgot, valamit, amit már tanulunk, meg ismerünk, azt lehet még egyszer végig gondolni, és jól átrágni magunkat rajta. Na ez az, amire mi gondolunk. Amikor az ember ezt így végig gondolja, na jó, de mit gondol végig? Most mit tudsz végig gondolni? Kétféle dolgot lehet végig gondolni Istennel kapcsolatban. Nagyon nagy általánosságban van beszélve. Ez két irány, ami mind a kettő más-más fog eredményezni. Az egyik dolog, amit végig lehet gondolni Istennel kapcsolatban, az, hogy Isten, van ez a világ. Ugye valamiből ki kell, el kell indulni. És ez milyen fantasztikus ez a világ. Hihetetlen, kapcsolódik egymáshoz, és ez minden a részletek összeállnak. Ez egy fantasztikus világ. És ennek a világnak van egy hajtó energiája. És ez az energia Isten. És enélkül az energia, ez az isteni fény. Enélkül az energiád nélkül a világ nem létezne egy pillanatra sem. Ez valami fantasztikus. Fantasztikus dolog. És amikor az ember ezt most nagyon egyszerűen mondtam el, mert ezt sokkal részletesebben is bele lehet ebbe gondolni. Ha az ember ezt végig gondolja, akkor rájön, hogy hoppá, itt minden pillanatban én tőle függök. Ez nem csak abban az értelme, hogy nem lenne mit ennem, hanem nem lenne, hanem igazából az én létem az ő léte. Igazából az én létemnek rajta kívül nincsen értelme, nincsen semmi, nem csak nincs értelme, nincsen valódi legitimitása, nincsen, nem léteznék Isten teremtő ereje nélkül, tehát egy pillanatosan lennék meg nélküle, akkor ez mit fog eredményezni? Egy ilyen függőségérzést, hogy hát ragaszkodom hozzá, mert érzem, hogy az én létem az ő. Nem csak ellát engem minden jóval, néha jobban, néha kevésbé jól, hanem minden pillanat az ő. Ez egy típusú meditáció. Ez milyen típusú... Ez eredményezhet egy típusú félelmet is, meg egy típusú szeretetet is. Egy típusú félelmet az, hogy hát persze én egy pillanatig nem vagyok meg nélküle, tehát én semmi vagyok hozzá képest. Miért? Mert nélküle én egy pillanatig sem létezem. És elnézhet egy ellentéteset is, egy szeretetet, amikor azt mondom, hogy én oda vagyok érte, mert igazából én ő vagyok. Igazából én nélküle semmi vagyok, tehát ő minden. Tehát ez egy szintje a dolognak. De mindez miből indul ki belőlem? Abban, hogy én vagyok, de ahhoz, hogy én legyek, ő itt van, nélküle nem lennék. Akkor ez azt eredményezi, azt mondja, hogy én vagyok, csak szükségem van rá, hogy legyek. És ezért nagyon szerettem őt, vagy nagyon félem. De egy másik szint, amikor végig gondolom ezt az egészet, és már végig gondoltam, és tényleg eljutottam erre, hogy Isten minden, és nélkül egy pillanatig sem leszek, és aztán azt mondom, hogy de várjál, Isten nem azzal van elfoglalva, hogy én legyek, ez számára olyan mellékes dolog, mint hogy a napnak a fénye a naphoz képest. Tehát valójában ő sokkal több ennél, ő végtelen. Azt nem tudom felfogni, hogy mi az a végtelen, de azt megértem, hogy mi nem. És azt mondom, bármilyen szintről beszélek, ami még velem kapcsolatos, meg a világgal, az Istennek csak egy nagyon külső megnyilvánulása, mert az isteni eszencia az valami felfoghatatlan. És akkor viszont ez is eredményezhet egy Isten szeretetet, meg egy Isten félelmet. Milyen Isten félelmet? Itt nem arról van szó, hogy félem Istent, mert nélküle semmi nem lennék, hanem egy olyan Isten félelmet, hogy annyira semmi vagyok, hogy igazán most is semmi vagyok. Olyan, mint nem azt mondom, olyan, mint hogy most is semmi lennék. Mert hiába éltet engem, és most valójában vagyok, de ahhoz az isteni eszenciához képest én soha nem is léteznek. Teljesen jelentéktelen. Az olyan, mint a naphoz képest az, hogy az ő fénynek egy sugara azt a kis fűszálat létrehozta. Tehát igazából ez tényleg semmi. Akkor az a kis fűszál kétféleképpen gondolkodott, azt mondja, hogy jaj, de jó ez a nap, mert nélkül nem nőnék. Meg azt mondja, hogy te, én a naphoz képest nem is vagyok. Mert én meg a nap nem is lehet, ez nem is számítok, még a nap sugarához képest sem, pláne, hogy a nap lényegéhez képest. Tehát akkor ez a második szint, amikor nem arról van szó, hogy én vagyok, és ahhoz, hogy én legyek, szükség van rá, hanem az a végeredmény, hogy igazából én olyan, mintha nem is lennék. És ez eredményezhet egy félelmet, egy olyan tisztát, hogy azt mondom, hú, én tényleg mennyire semmi vagyok hozzá képest, és milyen jelenthet egy magasabb szintű szeretetet is. Akkor nem arról van szó, hogy én szeretem őt, mert tudom, hogy a létezésemhez minden pillanatban rá van szükség, hanem oda vagyok érte annyira, hogy rájönök, hogy az én létezésem teljesen jelentéktelen hozzá képest, és ő a valódi létezés. És ez azért arra vágyazok, hogy vele egyesüljek, mert azt mondják, én úgy szeretlek, hogy nélküled semmi vagyok, mondja egy férfi egy nőnek, persze ezt nem gondolja komolyan, de mégis azt hiszi, hogy komolyan gondolja. Én úgy szeretlek, hogy én nélküled semmi vagyok, és oda vagyok, érted? Nélküled az életem az egy nagy nulla, és csak veled, és itt amit. Ebben is van ez a szint, hogy azt mondja, hogy nélküled az életem egy nulla, tehát ahhoz, hogy én nekem jól legyen, szükségem van rád. Vagy azt mondja, hogy én semmi vagyok a lábad előtt. Én nem is létezem. Az egy másik szint. És tehát akkor mind a kettő, hogy itt paralel találtuk meg, hogy a kétfajta gondolkodásból és meditációval milyen kétfajta szeretet szület. Isten szeretet és Isten félelem születhet meg. Mind a kettőnél ugye értjük a irányvonalakat, van azonban egy harmadik szint is. Az a probléma, hogy ilyen típusú Isten szeretet és Isten félelmet elérni, ez nem egy kis dolog. Mert azt, hogy én ezt elmondtam teoretikusan, az világos. De most, hogy leülnénk és kipróbálnánk és elkezdenek ezen gondolkodni, nem valószínű, hogy itt most úgy kellnénk, hogy oda vagyok, érted, Isten szerelmes vagyok, elindult bennem a szerelem. Pedig az Isten szeretet az erről szól. A szeretet és a szerelem magyarul az két szó, angolul meg héberül nem két külön szó. De ez igazából Isten szerelem. Csak magyarul olyan furcsa hangzik, hogy Isten, mi van ezzel, nem neve. De igazából erről van szó, sőt azt mondja Dávid király, Hollat ahavani a Zsoltárban, én a szerelembe bele vagyok betegedve, Isten szerelmébe. Tehát ez igazából az a vágyakozás Isten felé. De az a probléma, hogy ezt elérni azért nem egy kis eredmény. Csupán a meditáció, más lehetőségünk nincsen. Akkor mi a megoldás? Hogy tudom mégis megtartani azt, hogy szeresd az örökké a Istenet? Erre azt tanítja a haszidizmus, ez lesz fontos majd a közepes számára, a vélemény számára, hogy igazából mindenkiben vele születetten ott van egy természetes Isten szeretet. Egy természetes Isten szeretet, amit csak föl kell ébreszteni. Az nem a meditáció születje, hanem a meditáció csak előhozza belőle, fölébreszti benne. És ez néha még magától is elő tud jönni. Csak ahhoz, hogy tartós legyen. És hosszú távú, ehhez azért szükség van erre a meditációra is. De mindenképp szükség van valamilyen típusú Isten szeretetre, hogyha nem akarunk a gyakorlat szintjén megállni. Röviden ez a történet. Van ez a hagyomány az álterelővel kapcsolatban, hogy egyszer elment az orvoshoz, és az orvos azt mondta neki, fájt a torka, nem fájtott, hogy véres, vért köpött torkából, nem piszketett, és ilyen vért köpött. Az orvos azt mondta, hogy ennek lelki okai vannak, és hogy valami után nagyon vágyódik, amit nem tud elérni. És az Alter Rebbe-nek volt ez a mondása, jiddisül, ich will nicht deinen Eden, ich will nicht dein Eulam habbo, ich will dich allein. Én nem akarom a te édenkertedet, nem akarom a te az eljövendő világodat, hanem csak téged akarlak. Szóval ez a Isten szerelem megtestesülése, amit egy ember nem tud soha valóra váltani, mert mindig van a végtelennek az a szintje, mert nem tud egyesülni. Most van még egy típus Isten szeretet, amit a Tánya már említett mellékesen, az az, amikor már nem vágyakozol Isten iránt, hanem élvezed Istent. Ez olyan, mint amikor valaki szerelmes és vágyakozik valaki iránt. A másik kérdés, amikor már ugye már nem csak vágyakozik, hanem együtt vannak, akkor ő élvezkedik. Élvezkedően szerelmes. És van ez a szint, amikor valaki élvezkedő, amikor eléri a szinte lehetetlent, hogy ő már érzi ezt az egyesülést Istennel, és ez majd akkor valósul meg, ha él a messiás, de ennek egy kis sugara már most is megvalósult, és erről volt szó egy, a 6. vagy a 7. fejezetben, ha ezt valaki megvalósítja, akkor a bűnei átfordulnak, a korábbi bűnei átfordulhatnak, mit szárká. Röviden ez a mai téma, tehát igazából is használtuk a másolatokat, csak ez azért lesz fontos, hogy a következőkben értsük, hogy miről van szó. Kenni le.